Isten igéjét, János evangéliuma 14. fejezetéből fogjuk olvasni, mégpedig az első verstől a 26. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hova mégy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya, aki én bennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván. Eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Azt mondta neki Júdás, nem az Iskáriótes, Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak? Jézus így válaszolt. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet. Azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igéimet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki elküldött engem. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az atya. Ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Imádkozzunk! Urunk, szükségünk van, hogy taníts minket. Szükségünk van rá, hogy betölts minket. És szükségünk van arra, hogy mindazt, amit kijelentesz, azt megértsük, felfogjuk, és add a te erődet, hogy meg is tudjuk cselekedni. Amen. Foglaljunk helyet. Olyan vonzó, hogy amikor együtt van a még kezdődő kis mini gyülekezet, az a 11 nyárfa levélként reszkető tanítvány, és egyik pillanatról a másikra úgy tűnik, hogy felforgatják a világot, és a világ egyetem legnagyobb hithősei és hitharcosai válik azokból, akik néhány héttel korábban azt sem tudták, hogy hogyan forog velük ez a világ. Azt gondoljuk, hogy hát mi is olyan gyülekezet növekedési ütemet szeretnénk diktálni, mint amilyen az első pünköstkor történt. Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy én nem szeretnék úgy prédikálni, hogy egyszerre 3000-en térjenek meg a prédikációmra. Csak hogy a dolog nem úgy áll, hogy Péter az egyik pillanatban még reszket, és nem tudja, hogy hogyan tovább, a másik pillanatban pedig feláll, és olyan hatású igehirdetést tart, hogy az emberek szíve megváltozik. Mert húsvét és pünköst között eltelik az az 50 nap. És szükségünk van arra, hogy megértsük ennek az 50 napnak a jelentőségét. Pünköst, Pentekosztá, 50 nap. Az Isten népének szüksége van arra az 50 napra, hogy felkészüljen, és utána erővel vegye a Szent Lelket, és erővel menjen ki, hogy képviselje őt a világban. Nem előzmények nélküli tehát az, ami pünköstkor történik. És hogyha ennek nem értjük meg a jelentőségét, akkor folyamatos lelkifurdalásunk lesz, és egy értelmetlen vágyakozásról fog csak szólni az életünk, hogy jaj, de jó lenne, de hát mi nem vagyunk olyanok. Isten nem változott pünkösd óta. Isten ma is azt szeretné, hogy azokat az embereket, akik nem biztosak a saját identitásukban, akik körül időnként megfordul a világ, és azt sem tudják, hogy merre az arra, akik időnként a hitükben is elbizonytalanodnak, és kétségbe vonják Isten jóságát és gondoskodását, szeretetét és nagyszerűségét, és azt, hogy vezet bennünket, szükség van arra, hogy megértsük, hogy a Szentlélek tud és akar bennünket felruházni mennyei erővel. És ezért gyönyörködtem az elhangzott bizonyságtételekben, mert olyan gyönyörűen megágyaztak a mai igehirdetésnek. A Szentlélek nélkül nem megy. De a Szentlélekkel menni fog. És ezt szeretném a mai délelőttön aláhúzni. Olyan erőforrást kínál fel minden követője számára Jézus Krisztus, amihez hasonló nem létezik itt a világban. És olyan fájdalmas látni a saját életemben is, és Isten népének az életében is, amikor valahogy nem töri át a szívünknek a gátját ennek a felismerése, hogy minden a tietek, ahogyan Pál apostol mondja. Hogy minden a miénk. Hogy azok az emberek vagyunk a világban, akik számára Isten szélesre akarja tárni a mennybe vezető kapukat. De nem csak akkor majd a halálunk órájában, hanem most is széles utat akar kínálni nekünk, tágra nyílt csatornákat a mennyből a földre. Ráadásul nem úgy, hogy ő ott van, mi pedig itt, hanem ahogyan Jézus mondja, nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Isten nem tud ennél közelebb jönni hozzád. Nem tud közelebb jönni. És szeretném, hogyha a mai napon felbátorodnánk és felszabadulnánk annak az igazságában, hogy Isten bennünk él. És olyan erőforrások nyílnak meg a számunkra, amelyekről talán nem is álmodtunk. Az ehhez vezető utat szeretném most felvázolni előttetek. Három kérdést fogunk megvizsgálni. 5.-6. versben ezt olvastuk. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hova mégy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Tamás apostol, barátom, és Druszám. És úgy könyvelte el őt szegényt a történelem, hogy a hitetlen Tamás. Hát szeretném ezt a képet gyorsan és röviden lerombolni. Mert hát igen, történt egy olyan helyzet az életében, amikor nem volt ott a többiekkel, és a saját gondolataival és vívódásaival küszködve, hát voltak kérdései az Úr felé. De nem az volt rá a jellemző, hogy hitetlen, hanem az volt rá a jellemző, hogy mélységében akarta megérteni a dolgokat. Hány igeverses kártyán, hány honlapon, hány missziós sátoron látjátok ezt az igeverset? Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Hány apologetikai kurzusnak az alapigéje ez az egy rövid mondat? Ha nincsen egy Tamásunk, aki a dolgok mély rétegeibe akar leásni, és nem lehet őt kifizetni felszínes, fokhegyről odavetett félmondatokkal, akkor ma ez az ige nem lenne a Bibliának a része. De mivel volt egy Tamás, aki annak idején Lázár feltámasztására menet, azt mondta, hogy menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele együtt. Hát ez nem éppen egy hitetlen embernek a beszéde. Aki azt mondta, hogy Uram, én értem, amit mondasz, csak nem megy be a fejembe. Hát hogyha nem tudjuk, hogy hova mégy, akkor honnan tudnánk az utat, ami oda vezet? Tehát egy szent, vívódó jellem volt Tamás, aki azt mondta, hogy én érteni akarom. De én tényleg érteni akarom az Urat. Vannak itt a csapatban, akik képesek olyanokon veszekedni, hogy kiül majd az Úr jobb és bal keze felől. Valamit nem értenek. De én kész vagyok meghalni vele. Sőt, én érteni akarom őt. Menjünk tovább. 8-9. vers. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. A következő testvérünk, aki nem elégedett meg azzal, hogy csak hallgatja Jézust, hanem meg is akarta őt érteni. Mert az egy dolog, hogy hallod. Most is itt vagy, és hallod ezeket. De az a kérdés, hogy meg is hallod-e, és érted is-e, és érdekel-e az Isten kijelentésének a mélysége? Ez a valódi kérdés. Fülöp hallotta, hogy Jézus valami extravagáns és óriási dologról beszél. És hát egy valamire való zsidó embernek, aki azzal kelt és feküdt, és az volt a mesekönyve, hogy a kivonulást olvasta, és Mózes életének minden egyes momentumát kívülről tudta, és pontosan tudta, hogy még Mózes is csak hátulról láthatta az atyát, ahogyan elvonult, és itt felmerül a lehetőség, hogy látni lehet az atyát. Hát Jézus, ez kell nekünk, és az elég. Hát látni Istent, az mindennel felér, és ott kész, az elég nekünk. Ha nem lett volna benne az a vágy, hogy még többet tőled, Uram, még többet, hogy nekem nem elég az, ahol vagyok. Halleluja, hogy ilyen bizonyságok hangzottak az elején. Hogy nekem nem elég az, ahol vagyok. Hogyha nem lettek volna Jézus tanítványi körében ilyenek, akkor ma nem lennénk gazdagabbak ezekkel a kijelentésekkel. Mit kezdett volna 2000 év keresztény történelme azzal az igazsággal, hogy Jézus Isten fia, de mégis az Isten? Hogy van ez? De volt egy Fülöp, aki azt mondta, hogy Jézus, én akarom ezt érteni. És Jézus pedig erre azt mondja, hogy itt vagyok, Fülöp. Hát most gondoljatok bele ennek a fenköltségébe, a félelmetességébe. egész életükben arra vágytak, hogy lássák az Istent. És egyszer csak azt mondja az, akit eladdig megöleltek, hátba veregettek, akivel együtt izzadtak, együtt aludtak, együtt nevettek, együtt boroztak, és így tovább, és ez egyszer csak azt mondja nekik, hogy itt vagyok. Én vagyok az Isten. És végül a 22-23. Versben azt mondta neki Júdás, nem az Iskariótes, Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak? Jézus így válaszolt. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet. Azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk. Hogy Isten, aki addig a templomban volt, csak megközelíthető, az atya, akiről azt gondolták, hogy hozzáférhetetlen magasságokban lakik, és most erre Júdásnak a kérdésére Jézus azt mondja, hogy tudod, Júdás, azért nem tudom a világnak kijelenteni magamat, mert a világ nem akarja megtartani az én igéimet. Értsd, a világot nem érdekli az én beszédem. Erről majd a következő pontban lesz szó. Hiába akarnék én beszélni hozzájuk, hogyha nincs fogadókészség. Azért nem a világnak jelentem ki magamat, mert nem tudom kijelenteni magamat. De itt vagytok ti. És az a közösség, amire hívlak benneteket, az olyan közösség, hogy fogjuk magunkat az atyával, és beköltözünk hozzátok. Hozzuk a bőröndünket, és nálatok fogunk lakni. Ne spórold meg a vívódást. Az a helyzet, amiben ezek a kérdések, felvetések, vágyódások megfogalmazódnak, az egy kritikus helyzet volt. Az utolsó vacsora után a lábmosás felkavaró és fenséges élménye után, mikor már az Iskariótes Júdás valamiért, nem tudható, hogy miért, de eltávozott a házból, és a tanítványok szíve nyugtalan, mert Jézusnak ezzel kell kezdenie, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, nyugalom. Mert érezték a bőrükön, hogy most valami változni fog, hogy most valami nagyon megváltozik. És Jézus azt mondja nekik, hogy nyugi, én még mindig a kezemben tartom az irányítást. Még mindig én vagyok az Úr. És ebben az egyszerre feszült, de fennkölt helyzetben hangzanak el ezek a vívódó kérdések. Úgyhogy ne spórold meg a vívódást. Mert a kérdések vezetnek a kijelentésekhez. Mindig a kérdések vezetnek a kijelentésekhez. De ha neked nincsenek kérdéseid, az nem olyan szent dolog ám, mint ami ennek előszörre tűnik. Én mindent elhiszek, nekem minden jó úgy, ahogy van. Én egyszerűen csak úgy fogadom Istent. Nekem nincsenek kérdéseim. Ez első körben nagyon szentnek tűnik, csak volt egy ember, néhány száz évvel korábban úgy hívták, hogy Éli, és amikor Élihez elérkezett egy nagyon komoly kijelentés a családjáról, akkor Éli nem omlott össze, és nem mondta azt, hogy de Uram, miért? Én értem, hogy rosszul csináltam, nem jól neveltem ezt a két ördögfajzat fiút, de miért akarod a családomat elpusztítani? Nem tett fel kérdést, nem vívódott, hanem annyit mondott, hogy ő az Úr, tegye, amit jónak lát. Mennyire szentül hangzik, nem? Még hivatkozni is szoktak rá, hogy wow, ez ám az engedelmesség. Hát épp az ellenkezője. Ha nincsenek kérdéseid Isten felé, az azt jelenti, hogy totálisan közömbös vagy vele szemben. Hogy neked mindegy. Bármi történhetne, Bármi történhetne, téged az nem érint meg. De ezeknek a testvéreinknek voltak kérdéseik, és a kérdéseikre, mivel Jézus ajkán kijelentést terem, ezért kijelentéssel válaszol. De Jézus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. És hogyha neked vannak kérdéseid, Uram, miért? Vagy a másik típusú kérdés, hogy Uram, hogyan? Hogyan tovább? Uram, hogy legyen? Merre menjek? Mit csináljak? Miért engeded ezt? De ennél menjünk tovább, mert mire vonatkoznak itt a kérdések? Uram, ki vagy te? Legyenek kérdéseid. Legyen benned szent vívódás, és ne spórold meg. Mi biztonsági játékosok vagyunk, a kényelemre törekszünk, az ember ilyen, így vagyunk megteremtve. Elhelyezett bennünket Isten az Éden kertjébe, megnyugtatott ott bennünket szó szerint, hogy kényelmesen éljünk. Hát erre vagyunk teremtve, hogy belehelyezkedjünk Isten kényelmébe. Ez megy. A jót nem olyan nehéz megszokni, igaz? Belehelyeznek a jóba, és azt mondod, hogy egész jó, és utána a következő kérdés, hogy van még? Még tovább? Ez nagyon jó, de van még? De ezek az emberek nem elégedtek meg, hanem azt mondták, hogy de nekünk van kérdésünk, mi akarjuk jobban ismerni a mi Istenünket. És ez elvezette őket a kijelentésekhez. A gyülekezetünk számára nem ismeretlen a Szentlélek munkája, és ezt szeretném aláhúzni. Amikor arról beszélünk, és arról hangzottak most itt a bizonyságok, hogy szeretnénk tapasztalni a Szentlélek munkáját, akkor ezek annak a kifejeződései voltak, amikor valaki megízlel valami finomat. És azt mondja, hogy ez nagyon finom, kérek még. Mert hogyha valami jó, akkor abból vágyakozunk a többre. Hát így van a mi gyülekezetünk is. A Szentlélek munkája nem ismeretlen a számunkra. Csak az emberi szívvel az a baj, hogy újra és újra és újra és újra érzéketlenné válik a Szentlélek munkájára. És úgy kell a Szentléleknek átverekedni magát a megkövült szívünkön, hogy emlékeztessen bennünket, hogy de gyerekek, ti már jártatok itt, ti már tapasztaltátok ezt, ti tudjátok, hogy bízhattok bennem, hogy én ilyen vagyok és nem változom. 2,5 hónap alatt egy romos raktár és hűtőház épületből, ahol csúszott a cipőnk talpa a zsírtól, 2,5 hónap alatt egy extravagáns és gyönyörű imaház lett. És az építőiparban dolgozók mondták azt, mert az én családom tele van ilyenekkel, és mondták azt, hogy ez nem normális. Hogy ez nem szokványos. Hogy ilyen nem létezik, ha csak nem Isten jár előttetek. Úgyhogy amikor most itt ülünk a kellemes, pont beállított 23,5 fokban, akkor ne felejtsük el, hogy volt olyan idő, amikor azt kellett mondanom nektek, hogy na most, amikor azt olvastuk múlt héten, hogy Isten népe elindult és beleakadtak a Vörös-tengerbe, akkor pont olyan helyzetben jártunk mi is. Mögöttünk az ellenség, a fenyegető határidő, hogy ki kell költözni a Diószegi úti épületből, előttünk pedig az ismeretlen, ahol még nem jártunk. Hogy lesz ez ezek után? És ebben a szent bizonytalanságban töltöttünk el, hála Istennek nem olyan sokat, de azért egy 2,5 hónapot körülbelül, Mire Isten a maga idejében ketté választotta előttünk a Vöröstengert? Hát mi ez, hogyha nem a Szentlélek munkája? Vagy mennyit imádkoztunk azért, hogy a Jusszel és a Tóth házaspárnak gyermeke szülessék? És most a kis Dominik, meg a Beni, meg Matyi így szaladgálnak körülöttünk és közöttünk. Hát mi ez, hogyha nem a Szentlélek keze nyoma? Úgyhogy amikor arról van szó, hogy mi szeretnénk többet látni, akkor ennek nem úgy állunk neki, hogy mi sose láttuk még ilyet, nem tudjuk, hogy Szentlélek munkája az hogy? Hogy működik az? Hogy kell azt csinálni? Hát sehogy nem kell csinálni, csak be kell fogadni az Isten lelkét. Hát így. Úgyhogy amikor felhívást kapunk, hogy eljött a gyógyulásokért való imádságnak az ideje, akkor halljuk meg, hogy merre fúj a Szentlélek. A 15.-17. versben ezt olvastuk. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Azt mondja Jézus, hogy az én szívem vágya az lenne, hogy mindenkinek ki tudjam jelenteni magamat, hogy mindenki meghallja azt, amit én mondani akarok. Csak a világ nem fogadhat be, mert van közöttünk egy akadály. Mit mond Jézus? A világ nem fogadhatja be, mert nem látja őt. Hiszem, ha látom. Ez nem egy jópofa motto, hanem ez a világ gondolkodás módjának a summája. Így működik körülöttünk a világ. Hiszem, ha látom. Majd, ha látom, akkor valósággá válik a számomra. De Isten országa fordított gondolkodással működik, és azt mondja, hogy hiszem, ezért látom. Hiszem, és ezért látom. Az életünk olyan, minthogyha egy nagy diafilm peregne előttünk. Kockáról kockára. És Jézus azt kínálja fel az ő követői számára, hogy fogd meg a te életed diafilmjének a kereteit, és nézzél mögé. Fogd meg a kereteit, tudjátok, azokat a kis lyukas kockákat. Fogd meg, és nézzél mögé, és ott fel fog tárulni egy teljesen új világ a számodra. Ezt kínálja számunkra a Szentlélek, nem kevesebbet. Timóteusnak írja Pál apostol a Szentlélekről. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ez a három dolog, testvéreim, amire mindig mindenkinek szüksége van. Erő, mert többször vagyunk erőtlenek, mint ahányszor erősnek érezzük magunkat. Mindenhez erőre van szükség. Reggel felkelni erőre van szükség a legtöbbször. Nekiállni a napnak erőre van szükség. Beülni egy tárgyalásra erőre van szükség. Elvégezni a feladatodat erőre van szükség. Megnevelni a gyerekedet erőre van szükség. Kitartani a házasságodban, ahhoz erőre van szükség. Mindig mindenre. És íme itt van az erő lelke. Akiről mit mondott Jézus? Hogy benned lakik. a szeretet. Hogy ne úgy ismerjenek, mint aki egy kiállhatatlan személyiség. Mint akinek jobb, mint akitől jobb távol lenni, mint inkább, hogy közel legyen. A szeretet, ez nem egy ilyen csöpögős, rózsaszín, szívecske fogalom. A szeretet az a világunk működésének az alapja, Isten szerint. Nem a bukott világé, hanem ahogyan Isten megálmodta. Erre van szükség, ennek a hiányától szenvedünk. És az a Szentlélek, aki bennünk él, képes mindig szeretetteljessé tenni bennünket. Rajta nem múlik. És a józanság, ami a magyarban sajnos hozzá kötődik az alkoholfogyasztás hiányához, de a józanság az nem azt jelenti, hogy valaki nem részeg. A józanság az a tisztánlátásnak a fogalma. Pál apostol azt mondja, hogy ha a Szentlélek él benned, akkor helyesen fogod tudni megítélni a dolgokat. A tisztánlátás lelke lakik benned. Hát hányszor van szükségünk arra, hogy végre tisztánlássunk, amikor minden ködösnek, homályosnak, összeborultnak tűnik. Hányszor érzed úgy, hogy most hogy tudnék átvágni a ködön? Hát a Szentlélek ezt akarja megtenni az életedben. Helyes realitásérzék és helyes önismeret. Ezt akarja a Szentlélek beágyazni az életedbe. Helyes helyzetértékelés és helyes önértékelés. A Szentlélek, azt mondja Jézus, láthatóvá válik számunkra. A Szentlélek munkája és a Szentlélek láthatóvá válik azok számára, akik hittel fogadják őt. A Szentlélek munkája itt van körülöttünk, és erőnek erejével meg is akar valósulni körülöttünk, általunk és bennünk. És azt mondja Jézus, hogy a világ nem fogadhatja be őt. Értsd, és akkor szeretnélek benneteket felemelni magammal együtt. A világ számára mindaz, amiről most beszéltem az imént, nem elérhető. Nagyon keservesen, sok próbálkozás és valamilyen más erőforrásoknak az igénybevételével talán nyomokban igen. De a világ, mivel nem látja a Szent Lelket, és ezért hittel nem tudja befogadni, ezért nem fogadható be a világ számára. Vagyis az erő, a szeretet és a tisztán látás, úgy, ahogyan arról Isten gondolkodik, ez Isten népének a kiváltsága. Na ezért szegeződik ránk minden szem. Na ezért van az, hogy a teremtett világ fiai sóvárogva várják Isten fiainak a megjelenését, a lelepleződését, hogy végre ott álljunk előttük. A Szentlélek felnyitja a szemed egy teljesen új világra, ahol erő, szeretet és tisztán látás vár rád. És ott pedig olyan erő válik elérhetővé a számodra, amire mindenki vágyik. A környezetedben. Mindenki erre vágyik. És végül. Azt mondja Jézus, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. Ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Itt nem csupán arról van szó, hogy ha sok igeverset megtanulsz, akkor a Szentlélek sokat fog eszedbe juttatni. Ez a Szentlélek életprogramja. A Szentlélek lakozást vesz benned, fel akar ruházni mennyei erővel, mennyei szeretettel, mennyei perspektívából történő tisztánlátással, és amikor ez megtörténik, akkor beindul az életedben a Szentlélek életprogramja, és megtanít téged mindenre. Az a kérdés, hogy akkor ezek után mire és hogyan tanít meg bennünket a Szentlélek? Hát megtanít például arra, hogy a markomba véstem a te nevedet. Hogy soha ne kételkedj abban, hogy te szeretetteljes, értékes és becses ember vagy-e. Megtanít arra, hogy ne félj, én vagyok a te pajzsod. Bármi jön is szembe veled, előbb az velem találkozik. Úgyhogy ha elér hozzád, akkor nem kell félned tőle bármilyen nagy a nyomorúság is. Meg fog tanítani arra, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Értsd, nem kell kétségbe esni, ha megfáradtál és megvagy terhelve. Ez normális, de gyere Jézushoz. Meg fog tanítani arra, hogy utálja az Úr a hamis mérleget, és a kettős mérleget, és a kettős mércét. Értsd, a Szentlélek a gazdasági élet tisztaságára is meg akar tanítani. Mert ez egy életprogram. Az egész életedre kihatással van. Mindenre meg akar tanítani, amit Isten kijelentett. Márpedig, amit ő kijelentett, az az emberi élet helyreállítása. Meg akar tanítani arra, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Az én népem szentségben lakozik, ott, ahol én vagyok. Meg akar tanítani arra, hogy ti apák, ne ingereljétek a ti gyermekeiteket, hogy bátortalanokká ne váljanak. Hogyha mindig csak piszkálod, hogyha soha semmi nem jó, hogyha nem tud eleget tenni neked, hogyha mindig csak letolást kap mindenért, akkor bátortalanokká fognak válni. Inkább bátorítsd őt arra, hogy nagyszerű ember vagy, különleges ember vagy, Isten nem véletlenül teremtett ilyennek. Nagyszerű vagy, és a nagyszerűségedhez hozzátartozik, hogy fiam, nevesd meg apád tanítását. És anyád szavaira hajoljon a te füled. Értitek ezt a balanszot? Mind a kettő az Isten kijelentése. Meg akar tanítani arra bennünket, férjeket, hogy úgy szeressük a feleségeinket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és az életét adta érte. Na, az már szeretet. És abban nem fér bele a véget nem érő kritizálás, a haraggal átaludt éjszakák, a homokba dugott fejek egy-egy konfliktus esetén. Nem fér bele, mert Isten nem erre tanít bennünket. Aztán meg akar arra tanítani bennünket, mint gyülekezetet, hogy tudjátok, van olyan, amikor valaki rossz döntést hoz az életében, mert nem ismeri Istent. És azt mondja egy kilátástalannak tűnő helyzetben, hogy azt az életet, ami megfogant benne, azt ki kell löknie magából, el kell vetnie, mert nem tud tovább élni, hogyha neki gyereke születik. És meg akar tanítani bennünket a Szentlélek arra, hogy van olyan, hogy valaki hibázik, és van olyan, hogy valaki bűnt követ el, de ti fogadjátok be. Mutassátok meg neki, hogy hol van a helyreállás. mutassatok be neki engem, mert megtanultátok tőlem, igaz? Hogy én olyan Isten vagyok, aki a megrepett nátszálat nem töröm el, aki a füstölgő mécsest nem oltom ki, hanem igazán hirdetem a törvényt. Nem gyönyörű? Arra hív Isten, hogy fogadd be, és állítsd helyre, mint ahogy téged is befogadott Isten, és járod velünk együtt a helyreállás útját. Így van? Megtanít bennünket arra, hogy lesznek olyanok, olyan történetek, hogy összefacsarodik a szíved, és ketté áll a füled, és azt mondod, hogy nem bírom tovább hallgatni, mert az emberi gonoszságnak a bugyraiba vezet a te történeted, és nekem fáj, hogy neked azt át kellett élni. De gyere! Mert van folytatás, mert van tovább. Mert érkeznek majd közénk olyanok, akiknek családon belüli erőszakot kellett elszenvedniük, akik szexuális erőszaknak az áldozatai lettek, akiket megbecstelenítettek, és akik hordoznak ilyen titkokat és sebeket egy életen át. És a Szentlélek meg akar tanítani bennünket arra, hogy hogyan foglalkozzunk velük, hogy hogyan mutassuk meg nekik a helyreállás útját. Mert érkeznek majd közénk olyanok, mint ahogy érkeznek is, akik Istent nem ismerve, mert a Szent Lelket nem tudták befogadni, és ezért, amikor a tönk szélére jutott a házasságuk, akkor nem volt elérhető számukra az erő lelke és a szeretet lelke, és ezért azt mondták, hogy jobb külön, mint együtt, mert nem bírjuk elhordozni egymást. És amikor ők érkeznek majd közénk, akkor azt tudjuk mondani nekik, hogy gyere, gyere, úgy, ahogy vagy, és menj tovább úgy, ahogyan a Szentlélek helyreállít. Érkeznek majd olyanok közénk, akik mivel a Szentléleknek a tisztánlátása nem volt elérhető a számukra, ezért belementek olyan anyagi helyzetekbe, amiknek kapcsán kis híján oda lett az életük. És jönnek majd, és mi pedig azt tudjuk mondani, hogy ismerd meg a tisztánlátás lelkét. És olvasd az Isten kijelentését, állj bele Isten helyreállító életprogramjába, és tanuld Istentől, hogy hogyan gazdálkodj a rád bízottakkal, és hogyan gondoskodj a családodról. Zárszóként szabadulj fel, adj hálát, engedj utat a könnyeidnek, amikor a Szentlélek arra vezet, hogy zokogj egy nagyot. Nemrégiben egyszer leborultam otthon a nappalinkban, csak egyedül voltam is. És bűnt vallottam az Úrnak, és feltártam ezeket a vívódó kérdéseimet, és olyan jó volt sírni egy jó nagyot. A végén mondtam az Úrnak, hogy engedd még, hadd sírjak, mert úgy éreztem, hogy szó szerint, mint hogyha kimosna az, hogy kijött az, ami bennem volt. Úgyhogy van úgy, hogy szabadjára kell engedned azt, ami benned van, és közben engedd, hogy a Szentlélek is szabadon dolgozzon benned, mert nincs olyan dolog, amire a Szentléleknek ne lenne elég ereje, vagy ideje, hogy megtanítson rá, vagy kiformálja benned. Legyen ez a zárszó mára. Lehet, hogy úgy érzed, hogy Tamás, az a dolog, amivel én küszködök, 5, 10, 20, 40 éve. Nincs mit kezdeni vele. Én imádkozom, de nincs változás. Ha egyszer a Szentlélek beköltözött hozzád, akkor tudnod kell, hogy nincsen olyan dolog, amire a Szentléleknek ne lenne elég ideje. Akkor majd a következő 5, 10 vagy 20 évben kiformálja benned. Van rád ideje. Nem kell megijedned. Van rád ideje, és lesz ideje arra is, hogy a bűnödre rávilágítson, hogy bűnbánatra indítson, hogy kimossa belőled, hogy 111-szerre is eléd hozza azt az igét, amire szükséged van. Nincsen olyan dolog, amire ne lenne a Szentléleknek elég ideje. És a Szentlélek, mivel az erő lelke, nem fog kifogyni az erőből. Amikor te kifogysz, nála akkor is van. Amikor úgy érzed, hogy Uram, hol vagy most, kellene az erőd, akkor mindig tudhatod, hogy neki van. És még mindig van. És még mindig van. És amikor úgy érzed, hogy na most már biztos, hogy nincs, akkor is van. Amen. Két kérdésen gondolkozzatok el, akár egyénileg, akár a házi csoportokban. Egy. Mennyire kérdezel könnyen Istentől, amikor nem értesz valamit? Kettő. Milyen területe az az életednek, amiről úgy érzed, hogy arra még a Szentléleknek sincs ereje, hogy megváltozzon? Lehet, hogy most azt mondod, hogy nincs ilyen. Én tudom, hogy a Szentlélek mindenre képes. Halleluja! Tudjad akkor. És élj vele. De ha esetleg nem, akkor gondolkozz el, hogy mi az a terület, és hozd Isten elé. Gyertek, álljunk fel, és imádkozzunk, és az imádság után pedig énekelni fogunk egy dalt, és arra kérlek benneteket, hogy ahogyan jól esik, ülve, állva, leborulva, térdre borulva, az ének alatt hozd az életedet Isten elé. És lesz néhány perc, amikor arról fog szólni a dicséret, hogy a romokból új életet fakaszt a te dicsőséged. És hozd a területeket, amiket a Szentlélek most felhozott benned, hozd elé, ez lesz az imádság ideje. Atyánk, szeretünk téged, és köszönjük a te lehajló szeretetedet. Köszönjük, Urunk, hogy te be akarsz bútorozni hozzánk. Köszönjük, hogy te velünk akarsz lakni, hogy te nem távol vagy, hanem bennünk élsz. Köszönjük, Úr Jézus, hogy nem is tudtad kifejezni, hogy mennyire közel akarsz jönni, hogy mennyire szeretsz bennünket. Hogy te bennünk laksz, és mi benned vagyunk elrejtve, és te az Atyában vagy elrejtve, és mi az Atyában vagyunk elrejtve. Köszönjük, Urunk, ezt a biztonságot. És köszönjük, Atyánk, hogy a te lelked, az erő, a szeretet és a tisztánlátás lelke él bennünk. Add meg, kérünk, a hétköznapokban, hogy kész legyen a szívünk megtanulni mindent, drága Szentlélek, amire te meg akarsz tanítani minket. És köszönjük, hogy nálad mindig lesz erő, és nálad mindig van idő, hogy foglalkozz velünk. Amen.